Ez a műsor Joyce Meyer barátai és támogatói segítségével jött létre.
Elmondhatom nektek, hogy minden, amit teszünk, érdekli Istent, és nem tudunk olyan helyre menni, ahol Isten nincs jelen. Soha nem vagyunk egyedül. Mindig ámulatba ejt, hogy mennyi üzenet van csupán egyetlen bibliai fejezetben. Amikor azonban csak átfutunk ezeken, akkor nagy részüket sokszor elmulasztjuk. Ma délelőtt a János 21. részéből szeretnék valamit megosztani veletek. A János 21. részében csak ebben az egyetlen bibliai fejezetben 9 különböző leckét találunk. Nem ígérem, hogy mind a 9-et meg fogjuk nézni, mert ismerem magamat, de megtesszük, ami tőlünk telik. Rendben. János 21. első vers. Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiász tengernél. Megjelenése pedig így történt. Próbáljátok meg elképzelni. Együtt volt Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak. Nátanael a galileai Kánából. Zebedeus fiai és még 2 a tanítványai közül. Tehát szerintem mindnyájan együtt voltak, és azon tanakodtak, hogy mihez kezdjenek, ahogy mi is tesszük néha. Simon Péter azt mondta nekik, elmegyek halászni. Felkiáltó jel. A felkiáltó jel miatt ez a rész mindig megragadta a figyelmemet. Biztos, hogy nyomatékkal mondta, vagy talán, ezt nem tudom biztosan, de talán Péter és néhány másik tanítvány egy kicsit, nem tudom, csalódott lehetett. Tudjátok, sok mindent gondoltak Jézusról és arról, hogy mik történnek majd a jövőben, de Jézus most halott volt. Nem tudom, de talán az foroghatott a fejükben, hogy Jézus visszajön és csinál valamit, de mégsem látták őt már egy ideje, és semmi nem történt. Péter pedig halász volt, mielőtt Jézus elhívta őt, és úgy tűnik, hogy vissza akar térni a korábbi foglalkozásához. Tudjátok, amikor úgy érezzük, hogy Jézus már egy ideje nem mutatkozott az életünkben, vigyáznunk kell arra, hogy ne térjünk vissza a korábbi dolgainkhoz. Amen. Látjátok, ez az a lecke, amit nem értettünk volna meg, ha nem lassítunk le egy kicsit, és nem vizsgáljuk meg alaposan. A másik dolog ebben a szakaszban, mire ők azt válaszolták, mi is veled megyünk, felkiáltójel. Nos, ezt is szeretem. Tudjátok, hogy egy vezetőnek, vagy egy család fejének valahogy ajándéka van arra, hogy meggyőzzön másokat. És tudjátok, egyedül se jó bűnt elkövetni, de kétszeresen rossz, amikor másokat is belerántunk. Érdekes, hogy az emberek mindenben követik a vezetőt anélkül, hogy ő erre kérné őket. Évekkel ezelőtt, mikor elkezdtem az akkori női szolgálatot, a hajam hosszabb volt valamivel, és hajfésükkel oldalt egy kissé hátra tűztem. Hátrafésültem, és a hajfésükön volt egy kis díszítés is. Senkit nem bíztattam erre, de rövid időn belül szinte az összes nő hajfésükkel tűzte hátra a haját a gyülekezetben. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ha vezetni akarunk valamit, akkor jobb, ha a megfelelő irányba tereljük az embereket, mert ilyenkor már nem csak magunkért tartozunk felelősséggel, hanem azokért a dolgokért is, amelyekre elvezetjük őket. Ugyanez igaz a gyermeknevelésre is. A gyermekeitek a szavaitoknál sokkal jobban követik azt a példát, amit mutattok nekik. Amen. Látjátok már, mi mindent megtanultunk? Nos, tehát elmentek és hajóra szálltak. Itt jön a következő üzenet. Azon az éjszakán nem fogtak semmit. Látjátok, mi történik akkor, amikor felugrunk és a saját döntéseink alapján a saját dolgainkat tesszük. Na, semmi sem történt. Megyek halászni. Oké, mi is veled megyünk. És tudjátok mit? Semmit sem fogtak. Néhányan közületek semmit sem fogtak már egy jó ideje.
Yeah.
és nem értitek, hogy Isten miért nem áldja meg a terveteket. Gyerünk, Istennek nem kell megáldania a mi tervünket. Az ő terve már áldott. Gyerünk, talán ma délelőtt valaki változtatni tud egy keveset. Így a dolgok sokkal jobbra fordulnak majd az életében. Tudjátok, nem azt mondom ezzel, hogy 3 napig imádkozzatok azért, hogy elmehettek-e halászni vagy sem. Úgy értem, mindnyájan sok dolgot teszünk, amit meg szeretnénk tenni. De van itt egy alapelv, amit nem akarunk elmulasztani. Ez az az alapelv, szeretem ezt, amiről a példabeszédek könyvében így ír a Biblia. Minden utadon ő rá gondolj. Tehát csak úgy képzelem, hogy jó ezzel kezdeni a napot. Uram, ez a tervem mára, de ha ez a terv nem a te akaratod, akkor szívesen veszem, hogy megállítasz, és kegyelmet adsz arra, hogy a te akaratod szerinti irányba menjek. Amen. A Jakab 4.13-ban azt olvassuk. Tehát ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk. Ti, akik azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Bizonyára pára az. Ebből nem azt érezzük, hogy túl fontosak lennénk, nem? Pára egy kötfátyol. Néha, mikor erről az igéről tanítok, felhozok a szószékre egy flakon hajlakot, fújok egyet belőle, figyelem, hogyan oszlik el, majd azt mondom, ennyik vagyunk. Ezt az örökké valósághoz képest a Földön eltöltött életünkre és az Isten személyéhez viszonyított jelentőségünkre értem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Isten számára nem vagyunk fontosak. Ő nagyon fontosnak tart minket, csak rá akar mutatni valamire. Tudjátok, nem mi vagyunk a főnökök. Nem vagyunk olyan fontosak, mint amennyire fontosnak gondoljuk magunkat. Nem vagyunk olyan okosak, mint amennyire okosnak gondoljuk magunkat. Tehát mi van? Ahelyett, hogy a saját jövőbeni terveinket szövöget és elvárnánk Istentől, hogy áldja meg ezeket. Csak lassítunk egy kicsit, és azt mondjuk. Ehelyett azt kellene mondanotok. 15. vers. Ha az Úr akarja, és élünk, akkor ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban elbizakodottságotokban tévesen dicsekedtek. Minden ilyen dicsekvés gonosz. Péteréknek tehát megvolt a saját elgondolásuk. A tervük azonban nem működött, és egész éjszaka semmit sem fogtak. 4. vers. Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton. A tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Wow! Hogyan állhatna meg Jézus közöttünk úgy, hogy nem ismerjük fel? De folyton ez történik. Tudjátok, nem kellene, nem akarok túlságosan vallásos lenni, de nem hiszem, hogy a hívőknek használniuk kellene a szerencse szót. Nos, szerencsém volt. Nem, Isten adott kegyelmet, vagyis áldást kaptál. A szerencse a világhoz tartozik. De mi nem pusztán szerencsések vagyunk. Nos, hát nem csodálatos ez a véletlen? Nem, szerintem nem. Mert Isten minden lépésünkre ügyel. Tudjátok, nem ez volt az egyetlen olyan eset, amikor a tanítványok közvetlenül Jézus mellett álltak, de nem ismerték fel. Pedig azt gondolnánk, hogy azok az emberek, akik napról napra szó szerint fizikailag Jézussal voltak, felismerték őt. Én szeretek így imádkozni. Istenem, minden alkalommal, amikor cselekszel valamit az életemben, kérlek, ne engedd, hogy elszalasszam. Semmi olyasmiről nem akarok lemaradni, amiket Isten cselekszik az életemben, mert azt gondolom, hogy részben attól válnak különlegessé a mindennapjaink, hogy tudjuk, Isten törődik az életünk minden apró részletével. Elmondhatom nektek, hogy minden, amit teszünk, érdekli Istent, és nem tudunk olyan helyre menni, ahol Isten nincs jelen. Soha nem vagyunk egyedül. Nemrég kezdtem el kidolgozni egy olyan prédikációt, amelynek az a címe, hogy nem vagyunk egyedül. A múlt héten olvastam valamit, ami nagy hatást tett rám. Egy bizonyos prédikátor igen nagy eredményeket ért el az élete során. Hatalmas munkát végzett el. Az élete vége felé azt kérdezte tőle valaki, hogy hogyan tudta mindezeket megvalósítani. Ő azt felelte, nem szabad elfelejtenünk, hogy ketten vagyunk. Hát nem nagyszerű? Ketten vagyunk. Nem vagyunk egyedül. Állandó társaságunk van. Az 5. vers egyszerűen elragadó. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, gyermekeim, van valami ennivalótok? Fogtatok valamit a kenyérhez? Más szóval nem az érettségük miatt hívta őket fiainak, hanem azért hívta őket fiainak, gyermekeinek, mert nyilván továbbra is elég éretlenek voltak, ha még mindig felugrándoztak és a saját dolgaikat cselekedték. Gyerünk, tud valaki ebből meríteni valamit? Egyszerűen csak szeretem ezt a részt. Olyan, mintha Jézus azt kérdezné tőlük, na, működik? Évekig próbáltam megváltoztatni a férjem, és olyanná formálni, amilyennek én akartam látni. Végül egy nap, őszintén szólva, Dave mindig szerette a sportokat. Nos, én gyermekként sosem sportoltam. Az apám nem szerette a sportokat, és úgy nőttem fel, hogy amit ő nem szeretett, azt mindenki kerülte. Tehát egyik sportot sem szerettem, és mivel én nem szerettem, azt akartam, hogy Dave se tegye. Tudom, hogy közületek egyetlen hölgynek sincsenek ilyen problémái, nekem viszont voltak. Én nem szerettem, így azt akartam, hogy a férjem se tegye. Dave golfozott, foci meccset nézett, baseball meccset nézett, kosárlabdát nézett. A teniszt is szerette. Beszállt a bowlingba is. Dave minden olyasmit szeretett, ami pattog vagy gurul. Amen. Továbbra is azon igyekeztem, hogy ne szeresse, ne szeresse, ne szeresse. Egy nap egyszerre egy időben nézett foci meccset, hallgatott egy baseball közvetítést, és közben fényesítette az egyes számú golfütőjét. Amikor a villámgyors felfogásommal sok keserű év után végül rájöttem, tudjátok mire? Hogy nem működik, amivel próbálkozom. Tehát talán azt kérdezhetném a tőletek, hogy működik-e, amivel próbálkoztok. Néhány embernek közületek csak fel kéne hagyni az irányítással, és szeretnie kellene ezt az állapotot. Gyerünk, néhányan értitek. Szerintem ebből egy jó könyv is lehetne, felhagyni az irányítással, és szeretni ezt az állapotot. Más szóval, milyen csodálatos lenne, ha valaha eljutnánk arra a felismerésre, hogy nem tudjuk irányítani a világot, és nem tudjuk az egész világegyetemet rávenni arra, hogy azt csinálja, amit mi akarunk. Istenem! Azon tűnődöm, milyen jó lenne, ha csak úgy élnénk át egy napot, hogy nem lenne meg a véleményünk mások viselkedéséről. Fiaim! Gyermekeim! Működik az elgondolásotok? Nem. Felkiáltójel. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára. Gyerünk, valakinek ma szüksége van erre az üzenetre. A hajó jobb oldalán kell kivetned a hálód, mert eddig nem a hajó megfelelő oldalán halásztál, így nem fogtál semmit. Valójában ennek a mai üzenetnek az a címe, hogy Istenem, mit cselekedjek a te akaratod szerint. Néha, amikor feszültek vagyunk, ilyeneket mondunk. Nos, már minden tőlem telhetőt megtettem, de nem működik. Istenem, mit akarsz, mit cselekedjek? Én azonban egy őszintébb kérdésre gondolok. Istenem, mit cselekedjem a te akaratod szerint? Megismételhetem, ha nem mindenkinek tetszett. Istenem, mit cselekedjek a te akaratod szerint? Tudjátok, néha, amikor a közepén járok valaminek, csak megállok, és azt mondom, Uram, nagyon feszültnek érzem magam ezen a ponton, elveszítettem a békességemet. Mit akarsz, mit tegyek? Gyakran csak azt a választ kapom, engedd el. Nem tudsz vele mit kezdeni. Engedd, hogy én gondoskodjam róla. Tudjátok, annyi minden van az életünkben, amiről Isten gondoskodni akar. De addig nem fog, amíg ezeket a dolgokat nem engedjük el. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Először is fel kell hagynunk azzal, hogy mindent magunk akarunk megtenni. És meg kell mutatnunk, hogy bízunk az Úrban. Tehát Jézus azt mondta nekik, 6. vers, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok halat. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt. Szeretem ezt a részt. Hányan szeretnétek, ha egy nagy teherautó megállna a kocsi feljáron, és egy nagy fuvarnyi áldást terítene le a bejárati ajtótok elé? Amen. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek, az Úr van ott. Nagyszerű kinyilatkoztatás. Egy újabb lecke, amikor látta a csodát, elhitte, hogy Isten cselekedett. De tudjátok, mit válaszolt Jézus Tamásnak? Aki azt mondta, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem teszem ujjaimat a szegek helyére, és kezemmel nem érintem meg az oldalát, semmiképpen el nem hiszem. Jézus aszerint foglalkozott vele, ahol a hite tartott, amit szeretek benne. Ő aszerint foglalkozik velünk, ahol tartunk. Ezért megmutatta Tamásnak a szegek helyét, aki így hinni tudott, de azután hozzátette, áldottak, akik nem látnak és hisznek. Hey, könnyű izgalomba jönni, miután átvettük a gyógyulást. Könnyű izgalomba jönni, miután megkaptuk a csodát, miután megkaptuk az áttörést. De ne feledd, hogyan élted meg azt az időszakot, amíg mindazok, amikről most bizonyságot teszel, még csak úton voltak. Mert csak úgy tehetünk szert bizonyságra, ha átmegyünk egy próbán. És ahogy tegnap este is megbeszéltük, ugyanúgy akarjuk akkor is szeretni Jézust, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogyan mi szeretnénk, hogy menjenek. Teljes szívemből hiszek abban, hogy ha a nehéz időkben nem tudjuk szeretni az Urat, akkor a jó időkben sem fogjuk szeretni. Tudom, hogy az emberek szerint ennek semmi értelme sincsen, de valójában van, mert jobban keressük Istent akkor, amikor szükségünk van valamire, mint amikor nincs. Tehát, ha a völgyben is pontosan annyira szeretjük őt, mint a hegytetőn, akkor alig, ha nem a megfelelő helyen vagyunk, és rendben tartjuk a fontossági sorrendünket. Talán megkaptad már az áttörést. Megkaptad az áldást. És minden a helyén van az életedben. Nos, akkor csak néhány olyan dolgot mondok, amit jó felidézni. Ne felejtsetek el könyörülni azokon, akik még nem jutottak el idáig. És arról se feledkezzetek meg, hogy az élet minden egyes percében pontosan ugyanolyan szükségetek van Jézusra, akkor is, ha jelenleg nincs szükségetek csodára. Mert tudjátok mit? Amikor Jézus azt mondta, hogy nélküle semmit sem tudunk tenni, akkor ezt úgy is gondolta. Amen. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek. Tudjátok, János írta a János evangéliumát. Aki mindig így beszélt önmagáról. Én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Vagyok annyira hasonló Péterhez, hogy tudjam, hogy ez az idegeire ment. Én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Kinek képzeled magad? Micsoda önbizalma lehetett? Nagyobb, mint bármely más tanítványnak. Nem arra összpontosított, hogy ő mennyire szereti Jézust, hanem arra, hogy Jézus mennyire szereti őt, és túlélte mindnyájukat. Amen. Ez egy másik komplett üzenet. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor ezt hallotta, hogy az Úr van ott, magára vette, és megkötötte az ingét, a halász kabátját, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött, mert nem messze voltak a parttól, mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy van ott, és azon sül a hal és a kenyér. Itt láthatunk egy újabb csodálatos tanúságot. Jézus pedig azt mondta nekik, hozzatok a halakból, amit most fogtatok. Simon Péter beszállt, és kivonta a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal. Mindenhol utána néztem, de senki nem tudta megmondani, hogy miért pont 153. Egyetlen utalást találtam, de még ők maguk sem biztosak abban, hogy ez igaz, amely szerint 153 különböző halfajta létezett abban az időben, és a csoda egyik része az volt, hogy mindegyik halfajtából fennakadt egy a hálón. Úgy gondolom, ha semmi más oka nincs annak, hogy megszámolták a halakat, és a számukat lejegyezték a Bibliában, Isten ezzel azt akarta megmutatni, hogy milyen nagy figyelmet szentel minden apró részletnek az életünkben. Olvastam Mózes 3. és 4. könyvét, bár inkább úgy fogalmaznék, hogy próbáltam őket olvasni. Úgy értem, hogy a fridláda, a szent sátor és a pap öltözetének az aprólékos részletei minden tüzetesen részletezve van. Aztán, amikor eljutunk az Új Szövetséghez, a Biblia azt mondja, hogy Isten még a hajunk szálait is számon tartja. Nos, tudom, hogy néhány ember esetében ez nem akkora nagy feladat Istennek, mint másoknál. Amen. Gondolkodjunk el ezen egy percre. Nem tudom, mit is gondolunk. Tudjátok, Isten nem csak vészhelyzetre van. A keresztény életben nagyszerű dolog az, hogy van segítőnk, társaságunk, barátunk. Nem vagyunk többi egyedül, ketten vagyunk. Tegnap este elég sokan elfogadták Krisztust megváltójuknak, én pedig azért imádkozom, hogy ugyanaz ma is megtörténjen, mert nem akartok majd úgy hazamenni innen, és a saját elgondolásotok alapján leélni úgy az egész életeteket, hogy semmit sem fogtok. Sokkal jobb, ha ma átadod az életedet, és elismered, hogy a magad erejéből nem tudsz jó életet élni, ezért megkéred Jézust, hogy vegye át az irányítást. Amen. Kérd meg őt arra, hogy lépjen be, legyen Úr, és vegye át az irányítást az életed felett. Szeretem ezt a részt. 13. vers. Minden alkalommal a fejemet csóvágatom, mikor elolvasom. Jézus akkor odament, vette a kenyeret, és nekik adta, és ugyanúgy a halat is. Nos, ha lemaradtál volna róla, Jézus reggelit készített nekik. Mi? A feltámadt Úr, aki meghalt, lement a pokolba, elvette a sátántól a halál és a pokol kulcsait, győztesen feltámadt a sírból, bevitte a vérét a szentek szentjébe, majd visszajött, és az 50 nap alatt megjelent az övéinek. A feltámadt királyok királya, és uraknak ura, a mindenség mindene. Reggelit készített nekik. Micsoda példa! El kell gondolkodnunk a János 13. részén, ami tele van leckékkel. A pásztor arról beszélt ezen a délelőttön, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk. Tudjátok, egyféleképpen szolgálhatunk igazán jó hozzáállással másokat, ha tudjuk, hogy kik vagyunk. Jézus tudta, hogy ő kicsoda, ezért nem kellett bizonygatnia ezt. Reggelit készített. Tudjátok én? David önként azt kérdezi, akarsz nekem néhány tojást főzni, én meg? Úgy értem, rengeteget főztem, amikor a gyerekeim kicsik voltak, de már elég régen felhagytam vele, és már elértünk oda, hogy a családom örül ennek. De hadd mondjam el, amikor valaki a reggelit említi, nincs olyan hozzáállásom, mint Jézusnak volt. Olyan hálás vagyok, hogy van segítőnk, a Szent Szellem, aki soha nem hagy el, és nem távozik el tőlünk, hanem velünk marad, segít és vezet bennünket. Tehát bármi tűnik fel az életben a láthatáron, tudhatjuk, hogy soha nem kell egyedül szembenéznünk vele. Közben pedig jól is érezhetjük magunkat, és élvezhetjük az életünket.